Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Kedves nagytartsaiak, hallgassátok meg azt az Ószövetségből kijelölt igét, amelyet az útmutató advent második vasárnapjára elénk állított, és amelyet megírva találunk Malakiás könyvének harmadik fejezetében a következőképpen. Vakmerően beszéltetek ellenem, mondja az Úr. Ezt kérdezitek, mit beszéltünk ellened? Azt mondtátok, hiába való az Istennek szolgálni. Mi haszna, hogy teljesítettük, amit ránk bízott, és hogy gyászban jártunk a seregek ura előtt? Inkább a kevélyeket tartjuk boldogoknak, hiszen a gonosztevők gyarapodnak, kísértik az Istent, mégis megmenekülnek. Amikor erről beszélgettek egymás között azok, akik félik az Urat, az Úr figyelt és meghallotta. És beírták egy könyvbe az Úr előtt emlékezetül azokat, akik őt félik és megbecsülik nevét. Az én tulajdonommá lesznek, így szól az Úr. Azon a napon, amelyet elhozok, könyörületes leszek hozzájuk, amilyen könyörületes az ember a fiához, aki tiszteli őt. Akkor ismét látni fogjátok, hogy különbség van az igaz és a bűnös között, az Isten tisztelők és az Isten nem tisztelők között. Eljön az a nap, amely olyan lesz, mint az izzó kemence. Olyan lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a polyva, és elégeti őket az az eljövendő nap, mondja a seregek ura. Nem marad sem gyökerük, sem águk. De fölragyog majd az igazság napja mindazokra, akik a nevemet félik, és sugarai gyógyulást hoznak. Úgyán ugrándoztok majd, mint a hízlalóból kiszabadult borjak. Úgy széttapossátok a gonoszokat, hogy porrá lesznek talpatok alatt azon a napon, amelyet elhozok. Így szól a seregek ura. Eddig a kijelölt szakasz. Kitűzött ószövetségbeli ige szakaszunk az embereket két csoportra, igazakra és bűnösökre, azaz Isten tisztelőkre és Isten nem tisztelőkre bontja. A szöveg írója, a próféta persze az igazak csoportjába tartozónak tekinti magát. Mégis úgy érzi, keserű és kudarcokkal teli az élete. Környezete nem ismeri el olyannak, ami ennek azt ő szeretné. Az értékrend, amit követ, kezd meglazulni. Egyre többen adják fel a régi szokásokat, a vallási előírásokat nem tartják már be. A próféta persze igyekszik összetartani a közösséget. Figyelmeztet arra, hogy a régi szokások az élet védelmét és a jó rend fenntartását szolgálják. Egyre másra kell azonban szembesülnie azzal, hogy közösségének tagjai inkább csatlakoznak azokhoz, akik másfajta, vagy egyáltalán semmilyen előírásokat nem követnek. A próféta ilyetten tapasztalja, hogy közössége egyre csak fogy, és hogy a csapatból kiszálló, még kimondani is rémséges, köszönik szépen, de jól vannak. Azt hiszem, mindnyájan ismerjük ezt a keserű érzést. Amikor meg kellett élnünk, hogy valami, egy intézmény, egy közösség, egy program szépen lassan elhervad a kezünk között. Pedig olyan szépek voltak a céljaink. Sőt, nem csak hogy szépek, de igazak is. Úgy éreztük, munkánkban ott van velünk az Isten. És olyan sokan voltunk, akik egy szívvel és egy lélekkel dolgoztunk az ügyön, nem is olyan rég. Most pedig mi maradt? Jegyzetek és színpadtervek egy soha meg nem valósult premierhez. Fel nem használt anyagok és fonalak az üres kézi munkaköri szoba sarkában. Szétdobált kották egy elhagyatott kóruson. Egyre halkabbá és egyre erőtlenebbé váló éneklés és kiüresedő padsorok. És közben egyre több idegen érkezik a városunkba, akik tőlünk teljesen eltérő módon élnek. Gyermekeink és unokáink pedig egyre kevesebbet jönnek hozzánk látogatóba. A fiatalok már nem járnak az alkalmainkra. A hagyományaink szépen lassan elhervadnak. A próféta kesereg. Úgy érzi, magára hagyták és megcsalták őt. Mindezt pedig kivetíti egyenesen az Istenre. A próféta kétségek között vergődik. Lehet, hogy hiába való volt minden hagyomány, hogy az állandó változásban az ő szabályrendszere is enyészetre van ítélve, hogy néhány nemzedék múlva már senki sem fog emlékezni arra, hogyan is tisztelte Izrael az ő Istenét. Hiszen ez lehetetlen. Ugye, Istenem, ezt nem fogod engedni? Nem, ezt nem engedheted, Istenem, gondolja a próféta. És megfogalmaz egy végidőkbeli jelenetet, ahol majd minden a helyére kerül. Az igazak ugrálnak majd, mint a hízlalóból kiszabadult borjak. A gonoszok pedig, azok, akik megcsaltak minket, meg fognak semmisülni, mint a polyva, nem marad se gyökerük, se águk. A próféta egyre inkább lendületbe jön. Igen, azon a végső napon, az igazság napján mi, az igazak, a hagyományőrzők, majd elégtételt szerzünk, és porrá őröljük vidám borjú lábainkkal a hagyományt elvetőket. Bosszunk teljes lesz, és az Úr napja ott fog ragyogni fölöttünk elégedetten. Kedves nagytarcsai gyülekezet! Azért jöttem ezen a napon, advent második vasárnapján közétek, hogy elmondjam, ez a mára kitűzött malakiási profécia, legalábbis szó szerinti értelmében, beteg és káros. Keresztény ember nem veheti azt át anélkül, hogy előzőleg súlyos kritikával ne illetné. Az egyházhoz nem tartozó, jó akaratú emberek éppen az ilyen malakiási szövegek miatt tartják a keresztényeket olykor veszélyes holtkórosnak. És milyen igazuk is van. Hiszen ha ilyen proféciákat dédelgetünk a szívünkben, amelyekben a gonoszakra és a jókra való kettéosztás és a bosszú élvezete dominál, könnyebben felejtkezünk már el itt, ebben az életben is arról, hogy a másik is ember, Isten féltett kincse, teljes jogú teremtménye, akit testvérünkként kellene elfogadnunk. Az ilyen végítélet víziók vezetnek ahhoz, hogy egyesek a saját csoportjukat igazaknak, másokat pedig gonoszaknak kiáltsanak ki. A névadásnak pedig óriási ereje van. Hiszen ha valaki igaz, mi rossz van abban, ha a gonoszakat már itt a földön égetni való polyvának tekinti? Remélem, az előbb sokan felkapták a fejüket. Hogy meri ez a teológus hallgató azt mondani itt nekünk Isten szent igéjéről, hogy beteg és káros? A válaszom úgy, hogy a Bibliát nem tartom Isten szent igéjének. A Biblia emberek által írt beszámoló gyűjtemény, tele emberi érzésekkel, félelmekkel, vágyakozással, örömmel és keserűséggel. A Bibliát olvasva nem tekinthetünk el ettől az emberi összetevőtől. Rendben, mondhatják a testvérek. Ha viszont ez a véleményed, miért beszélsz egyáltalán a Bibliáról? Miért nem hajítod ki azt az ablakon, és viszed magaddal a szószékre az ENSZ emberi jogi nyilatkozatát, vagy a Dalai Láma összegyűjtött bölcsességét? A válaszom, azért, Mert hiszek abban, hogy a Biblia emberi szavakkal és érzésekkel bár, de a Szenttel való találkozásról, a Szent utáni vágyódásról tudósít. Hitem szerint az isteni üzenet ott van a Biblia emberi szavai mögé rejtve. Az ige testté lett, elvegyült az emberi gondolatok tömegében. A Biblia nem Isten szent igéje, de a Bibliában ott bujkál Isten szent igéje. Azért szeretem tanulmányozni a Bibliát, mert hitem szerint ebben a sokszor kusza emberi érzésektől átjárt rejtvényben rátalálhatok az isteni igazság gyógyulást hozó gyöngyeire. Ho-ho, ne olyan érzelgősen, mondhatják most némelyek. Azt állítod, hogy a Biblia egy rejtvény, amiből az olvasónak kell kihámoznia az isteni üzenetet. Mi alapján mondod azonban, hogy ez az isteni üzenet, s mi alapján tekintesz más részeket emberinek, sőt, ahogy te mondod, betegnek és károsnak? Ez az egész kincskeresősdi nagyon is önkényesnek tűnik. A válaszom az, ami Luther válasza is volt. A Biblia szövegeit a kereszt történetével vetem egybe. Ez ugyanis hitem középpontja. Ami összhangba hozható az evangéliummal, azzal az emberhez lehajló, önmagát feláldozó kegyelemmel, amelyet Jézus Krisztusban megismertem, azt isteni üzenetnek tartom. Ami ennek ellentmond, az számomra, hogy Malakiás stílusában maradjak, égetni való polyva, amelynek se gyökere, sem ága nem marad. Ezt a dolgot fontosnak tartottam elmondani. Ne féljünk kritikusan olvasni a Bibliát. Ne féljünk mindig ütköztetni az olvasottakat a kereszt eseményével. Egy evangélikus számára a hit dolgaiban nincsenek megkérdőjelezhetetlen tekintélyek. Isten nem azért teremtett minket gondolkodó embernek, hogy vidám borjakként ugrándozzunk különböző proféták kénye kedve szerint, hanem hogy felelősen tanulmányozzuk a szövegeket, kritikát fogalmazzunk meg, és megvitassuk a kérdéses részeket egymás között szeretetben. Maga a keresztre feszített sem azért tekintély a számomra, mert őt a szövegek Isten fiának mondják. Nem, ez még nem lenne elegendő. Hány és hány császár hivatta már magát a történelem folyamán Isten fiának? Nem azért tekintély számomra Jézus, mert ez a neve. Nem értek egyet azzal a teológiával, amely szerint a Jézus névben valamiféle különleges erő lakozna. Nem, aki ismeri a körtörténetet, az tudhatja, hogy az első századi Palesztínában a Jézus név épp olyan általános és közkedvelt név volt, mint a 20. században Magyarországon a Béla. Nem, a keresztre feszített neve nem számít. Az számít, amit tett, amit értünk tett. Megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel. Ő nem hivatta igaznak önmagát, hanem a lenézettekkel vállalt közösséget, és elszenvedte, hogy a bűnösök közé sorolják. Tartsuk tehát őt, az önként megüresedőt a szemünk előtt. Ha így teszünk, világossá fog válni, hogy a végidők igaz bűnös kettéválasztása nem alternatíva többé a számunkra. Hiszen Krisztusban nem a kirekesztő ítélet, hanem az Isten mások felé nyitó szeretete lett nyilvánvalóvá. A mai levélbeli igében Pál apostol is erre a nyitottságra buzdít minket, amikor így ír, fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Talán vannak egyesek, akik még mindig csóválják a fejüket a hallottak miatt. Lehetnek, akik azt gondolják, persze, Jézus megüresítette magát, közösséget vállalt a bűnösökkel, sőt, végül kereszthalált szenvedett az egész világért, de hát ő mégiscsak az Isten fia volt. Az embertől nem várható el ugyanez. A Bibliában éppen azért vannak ítéletes képek, hogy egy kicsit elégtételként szolgáljanak a keresztények számára, ha csak gondolatban is. Ennyi bosszúvágy nekünk is megengedett, nem igaz? Nem. Jézus nem azért áldozta fel magát, hogy a keresztények zárt templomaikban imádják őt, és arra várjanak, hogy Isten végül igazságot szolgáltat nekik. Jézus követésre hívott el minket. Arra a nehéz útra, amely feltétel nélküli szeretet, nyitás és megüresedés. Azt gondolhatják némelyek, hogy ez az út járhatatlan. Hála Istennek és az ő megtartó szeretetének. Nem az. Az elmúlt héten halt meg a 20. század egyik legnagyobb államférfia, Nelson Mandela. Megtiszteltetés a számomra, hogy ma szólhatok róla pár szót. Dél-Afrikában, egy olyan országban, ahol a fehér telepesek 300 éve elnyomták az őslakos feketéket, Mandela az egyenlőség szószólója volt. A fehérek bebörtönözték, és egy börtönszigeten tartották 27 évig. Isten azonban kitartást és tiszta szívet ajándékozott Mandelának. A fogságban igazságosságra és szeretetre tanította a rabtársait. Majd mikor végre kiszabadult, és az első demokratikus választásokat megnyerve Dél-Afrika első fekete elnöke lett, azon munkálkodott, hogy a fehérek és a feketék egymást elfogadva és egymással együttműködve tudhassanak élni. Zavaros polgárháborús állapotokban tartott ki álma mellett, példamutató politikájával folyamatosan békítve össze a feleket. Senki sem hitte volna, hogy Mandela terve sikerülni fog. Ma Dél-Afrika egy a sebeivel szembenézni tudó, azokat feldolgozó, igazságos ország, ahol fehérek és feketék együtt tudnak élni. Hála legyen Istennek érte. De térjünk még vissza egy kicsit az eredeti szövegünkre. Megállapítottuk, hogy szó szerint nem tudjuk átvenni Malakiás vízióját. Valamit azonban biztos tanulhatunk belőle. Az mégsem lehet, hogy csak vitatkozni tudjunk Advent második vasárnapjának textusával. Adventben a hozzánk egyre közeledő szentre figyelhetünk. Ez a közeledő Isten országa ambivalens érzéseket, az öröm és a félelem kettősségét okozza a várakozóban. Erről szól a mára kijelölt újszövetségbeli igénk is. Lukács evangéliuma egyszerre szól Isten országáról, mint közeledő nyárról, és ugyanakkor a félelemről is, melyet az emberfia előtti megállás okoz az őrá vágyakozóban. Malakiás pedig így beszél Isten országának eljöveteléről, mint az igazság napjáról, amely felperzsel és eléget majd mindent, ami kevély és gonosz bennünk, de egyúttal gyógyulást is hoz. Felperzsel, de gyógyulást hoz. Mi, keresztények, azért ünnepelhetjük meg ezt az adventi időszakot, mert hiszünk abban, hogy az Isten országa Krisztusban közénk érkezik. Már most, ebben a kusza emberi világunkban vallhatjuk, hogy Isten hozzánk közeledő Isten. Sőt, már most megtapasztalhatjuk őt. Csodálatos és bátor hitvallás ez. A Szent itt rejtőzik a mi világunkban. Akik már itt megtapasztalták a Krisztussal való találkozás csodáját, tudhatják, mit próbálnak emberi szavakba önteni a Biblia vallomásai. A Szenttel való találkozás során ugyanis átértékelődik bennünk minden. Rádöbbenünk arra, mennyi felesleges hulladék rakódott ránk. Rossz szokások, félelmek, felhalmozási vágy, önzőség, ragaszkodás az anyagiakhoz. Isten ragyogó napjának fényében rádöbbenhetünk arra, hogy ez égetni való polyva csupán, mulandó kacat, amelynek nincs valódi értéke. Mi már most, a várakozás ideje alatt megszabadulhatunk ettől. Engedjük, hogy Isten igazsága leégesse rólunk e felesleges lepedéket. Azoknak, akik ragaszkodnak a maguk által felhalmozott kincsekhez, nehéz és fájdalmas lesz ez, mintha izzó kemencébe kerülnének. Isten szerető, beolvasztó napja azonban így hoz gyógyulást a számunkra, hogy felszínre kerülhessen bennünk az, ami valóban számít, hogy ismét tudjunk a másikra, mint emberre nézni, hogy megnyíljunk a másik felé, hogy elfogadjuk őt úgy, ahogy Isten őt teremtette, hogy ismét tudjunk szeretni, hogy Krisztus követőiként Isten igazságát és szeretetét adhassuk tovább ebben a zavargó világban. Kedves nagytartsaiak, áldott adventi készülődést kívánok. Imádkozzunk. Közeledő Istenünk, izzó sugaraid feltétel nélkül körbeölelnek minket. Add a te nyitottságodat, hogy kitárulkozzunk előtted. Add a te bátorságodat, hogy levetkőzzük magunkról a felesleges rétegeket, a félelmeket, a felhalmozási vágyunkat, az önzőségünket, az anyagiasságunkat. És így meglássuk magunkban, ami valóban számít. Közeledő Isten, izzó sugarai gyógyulást hoznak. Hadd formálódjunk át a te képedre. Amen.